Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgató közönség, 8-as óra 12-es perc van, folytatódik a Rádió Café 98.0-án a Millás reggeli műsor folyama. Megkérném Kántor Endre kollégámat, aki velem szemben áll a stúdióban, hogy mutasson be.
Mihálovics András kollégámat bemutatom, köszönöm szépen, hogy
köszönöm
felkértél.
Köszönöm szépen Kántor Endrének,
és rádióban nem lehet megmutatni, hogy hogyan történt a bemutatás, de megtörtént, mindenkit megnyugtatok.
Tessék, akkor most bemutatok Kántor Endrének.
Okay.
Látható siker.
Megvan.
Köszönjük, menjünk is tovább. Nagyon nagy baj, hogy a hallgató közönség nem non-stop tudja követni élőben a rádió műsort, hanem zenék és promóciók szakítják ezt meg, mert most kollektíve lemaradtatok arról, hogy Kántor Endrével felváltva nótákat énekeltünk.
Ja, a nótákat, igen. Hát.
És Endre egy merőben új előadásmóddal örvendeztetett meg engem, amelyet már ismertem, csak ezt felidézte, ez az úgynevezett rezegtetés, és akkor itt most befejezzük a gondolatmenetet, mert senki nem kívánhatja magának.
De van
azt.
Olyan, hogy küldönek a hallgatók üzenetet?
Nótát? A 0630-6-os 98-0-98-0-ra igen, érkeznek üzenetek. Például olyanok is, hogy a klasszikus idézve ne beszéljünk egyszerre, hívja fel a figyelmet.
Jó,
a hallgató
Istenem.
Egy, hát hogy is mondjam, csak egy notórius hibájára a műsornak. Igen.
De miért? Tehát ez a normál beszédnek a temp. Jó, figyelj, miért olvasol be minden üzenetet, András? Könyörgöm, az építő jellegűeket olvasd be, ahogy ezt a következőkben is tenni fogjuk.
Nincsenek építő jellegű üzenetek.
Nézd csak meg, olvasd el jobban.
Az egészségügy olyan hatalmas fejlődésen ment keresztül, hogy ma már jószerével egyetlen egészséges ember sem él a Földön.
Millás reggeli.
Foglalkozzunk például a magyar
innovációval, bizony, a magyar agyakkal. Igen. Mert hogy gyakorlatilag a makrogazdasági szakértők, politikusok, vállalatvezetők a magyar síralomvölgyből való kilábalást, Bulgária utolérését attól teszik függővé, hogy mennyire tudunk innovatívak lenni, és hát ugye ilyenkor mindig hátradőlünk, hogy de hát a magyar szürke állomány az legendás, hát hány Nobel-díjas és az egyfőre jutó Nobel-díjas, és jönnek ezek a klisék, de valahogy úgy tűnik, mintha ezt a potenciált, ami ha létezik egyáltalán, azt mégsem tudjuk valamiért apró pénzre váltani. Erről egy elég fontos értekezés jelent meg a minap az Indexen Boros Áronnal, a Stradamus ZRT elnök vezérigazgatójával, úgyhogy vele fogunk beszélgetni e témáról. Egyébként a maga a cég az ESG-s tranzakciós tanácsadással foglalkozik, úgyhogy meghökkentő, hogy pont erre a területre tévedt annak elnök vezérigazgatója, de majd ezt ő elmondja a vonal túlsó végén, tehát Boros Áron. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, szervusztok! Nem olyan megdöbbentő ez a dolog, mert több üzletágunk van. A partnerem foglalkozik az ESG területtel, én meg inkább innovációval, tőkepiaci tranzakciós tanácsadással, meg egy kicsit belemásztam a támogatás politikába is, ami ehhez szükséges, mert ugye az állam ebben elengedhetetlen szereplő.
Uh-huh. Oké. Egyébként miből gondolod azt, hogy nem használjuk ki ezeket a magyar szürke állományban rejlő lehetőségeket? Milyen jelei vannak ennek?
Hát nagyon sok jele van. Van egy-két gyöngyszem egyetemünk. Gondoljatok csak azokra, akik akár a műszaki, akár az orvostudományi, de akár ilyen nagy tudományos egyetemekre is, akik most itt, éppen most jött elő különböző ilyen nemzetközi rangsorok, ott is egyre följebb másznak a a létrán. De megnézhetjük azokat is, hogy azok a diákversenyeken milyen ügyesek a diákjaink, amiken az elmúlt időszakban, alapvetően ezekben a STEM tárgyakban, amiből Magyarország hagyományosan is erős, tehát matek, természettudományok, informatika, ilyesmi, azokban is nagyon jól teljesítünk, és a másik végén a skálának, ugye ott van most két Nobel-díjasunk is, akik az elmúlt időszakban kaptak Nobel-díjat, de én azt gondolom, hogy ez nem kérdés, az a klisé, az nem is klisé, hanem az az igazság, hogy nagy potenciál rejlik itt Magyarországon a magyar agyakban, de mégsem tartunk ott, mint ahol tartanunk kéne, itt a felvezetődben is mondtad, hogy próbáljuk utolérni Bulgáriát, egy kicsit ironikusan, ebbe azért van igazság.
Végre valaki visszaigazolta, köszönöm szépen, de komolyra fordítva a szót, és akkor egy másik statisztikát hoznék, hogy a hazai innovációnak, hogyha megnézzük a különböző rangsorokat, akkor az uniós tagállamok sorában is így a közép mezőnyben, de inkább a közép mezőny végén van. Nem mernek vállalkozni a vállalkozók, nem mernek ötletelni. Nincs előttük jó példa, mert hogyha mondjuk, hogy egy világ hírű innovátort mondjuk, akkor mindenki jön a Rubik Ernővel és a Rubik kockával, de hát az már több évtizedes történet.
Na hát itt leérik a probléma, illetve itt leérik a megoldás is egyben. Nagyon jól elkaptad a helyzetet. A vállalkozási szellem Magyarországon az, ami nagyon alacsony. Ez nem csak az egyetemeket jellemzi, hogy alacsony a vállalkozási szellem, hanem úgy általában a magyar embereket, magyar vállalkozói közeget, mert ha még ha vállalkoznak is, akkor a kockázatvállalási hajlandóságuk igencsak alacsony. És hogyha innovációt szeretnénk javítani, akkor az nem elég, hogyha az alapkutatásba tolunk végtelen milliárd forintot, hanem el kell jutni az alkalmazott kutatásokig, meg utána ezt a piacra kell tudni vinni. Ahogy Rubik Ernő is csinálta ugye a kockával, akkor lesz ebből világnagy durranás, vagy világra szóló durranás, hogyha az a piacon megjelenik, és sokan meg is veszik. Legyen a szolgáltatás, vagy termék.
De minek köszönhető az, hogy nincs vállalkozói szellem?
Lehet, azt viszont... hogy nincs pénz a megvalósításra, nekem ez jutott.
Vagy igen, de érdekes módon ugye sokan mondják, főleg ugye a gazdaságpolitikában, meg a politikában, hogy hát a KKV alkotják a gerincét a magyar gazdaságnak, a GDP-nek, és mégis az van, hogy nincs vállalkozói szellem?
Igen, ők beszállítanak jellemzően, vagy olyan kis KKV-k, amiknél se pénz. Hát ezt ti is tudjátok, sokat foglalkoztatok vele korábban, hogy az itt tőkehelyzetben a magyar vállalkozói réteg az nem túl jó. Még itt a régiós összehasonlításban se. De lépjünk túl a tőkén, majd a tőkehelyzetükön. Meg kell nézni, hogy hol vannak azok a nagy gócpontok, amiket most az elmúlt időszakban még alul hasznosítottunk. És szerintem az, hogy az egyetemek és az egyetemek környékére épülő vállalkozói szemlélet megerősödjön, az nem kérdés, hogy az ott még van tér. És nagyjából én ebbe látom a megoldást, hogy az az infrastruktúra, ami az elmúlt időszakban az egyetemek körül kiépült, az már alkalmas arra, hogy azok a mechanizmusok is megtelepedjenek, amik ezt a vállalkozói szemléletet fogják erősíteni, és ezáltal az innovációt Magyarországon talán följebbi kategóriába tenni.
Tehát a tudástranszfer és a piacra jutás az most megjelenik ezekkel az új modellekkel, amiket láttunk.
Igen, igen, ezt mondják, meg hogy modellváltás volt, hogy ez ugye a kormánynak egy kiemelt célja, hogy az egyetemek a piacra termeljenek, ne csak az alapkutatással foglalkozzanak, hanem azt gondoljanak egy kicsit tovább, és ugye lehet hallani és olvasni a hírekbe, hogy ilyen innovációs ökoszisztémát kezdenek az egyetemek köré felhúzni, ez jó irány lehet például?
Ezt hívom én az infrastruktúrának. Tehát én azt gondolom, hogy az infrastruktúrában egy kritikus szintet már áttörtünk. És három dolog szükséges ahhoz, hogy itt eredmény is legyen, és ne csak ironikusan tudjuk megjegyezni, hogy hol tartunk. Infrastruktúra, ebbe szerintem már nem állunk rosszul.
Okay.
Mechanizmusok, tehát olyan mechanizmusok, amik kvázi te ökoszisztéma szóval éltél ebben. Én inkább mechanizmust használok. Ezek olyanok, amik olyan folyamatok, amik támogatják azt, hogy merjenek és akarjanak is vállalkozni azok, akiknek ötleteik vannak, és innovációs tartalmuk van. És a harmadik, meg kell egy jó menedzsment. Tehát az elengedhetetlen, mert jó emberek nélkül, pénz és idő nélkül semmi nem lesz jó. Igen, ez a három dolog szükséges.
Igen, itt van egy hallgató, aki azt mondja, hogy itthon azért alacsony az innovációs kedv, mert ha nem jön össze, ugye az innováció elején nem tudjuk, hogy összejön-e vagy nem, akkor elveszíted a gatyádat is, ez a baj, írja például a hallgató. És ugye arról beszéltünk, hogy nincs MERS a magyar vállalkozókban, mert mondjuk, ha kiszórunk egy csomó pénzt, mert pénzt talán még a legegyszerűbb szerezni a feltételek közül, akkor sem biztos, hogy lesz, aki ezt felveszi, és mondjuk tényleg valamit innovál belőle, igen, mert fél, hogyha belebukik, akkor ott vége. Egy bukott vállalkozó lesz. Ugye Amerikában megvan egy olyan mondás, hogy aki legalább négyszer nem ment csődbe, az nem is vehető komolyan innovátorként.
Pontosan. Pontosan. Szerintem itt elkövetett a gazdaságpolitika vagy a támogatáspolitika egy hibát, és most talán ebből próbál kijönni, hogy az innovációt úgy gondolta, hogy visszanemtérítendő támogatásokkal, vagy nagy arányban visszanemtérítendő támogatásokkal kell felhúzni. Én azt gondolom, hogy a visszanemtérítendő támogatásoknak már van helye, de alapvetően nem ez lenne a jó, hanem az, amit mondtam, ennek a hármas mechanizmusnak a megerősítése, és ehhez pedig a kockázati tőke passzol a leginkább, hogyha finanszírozásról beszélünk. Mert a kockázati tőke az eleve egy mechanizmus teremt meg, abban, hogy piaci alapon gondolkodjanak a szereplők, és ne a visszanemtérítendő források csábítása, illetve annak az adminisztrációs kötöttsége befolyásolja az innovációt.
Még egy nagyon fontos dolog jutott eszembe, ez pedig a gazdasági környezet. Ugye arról szoktak vitatkozni makro közgazdászok, hogy Magyarország egy összeszerelő üzem. Mondjuk ha ez így van, ez ugye ez a vita nem dőlt el, van aki szerint igen, van aki szerint nem, akkor ez sem éppen egy ilyen innovációra ösztönző környezet, hiszen ez azt ösztönzi, hogy én a nagy cégnek, aki már kitalált valamit, és amiből ő sikeres lett a világpiacon, annak, amit ő kitalált, annak részegységeit mi szállítsuk be magyar vállalkozóként. Hát ez sem ösztönöz arra egy átlagos KKV-t, aki mondjuk 100 milliókat, milliárdokat keres beszállítóként, hogy mi a töknek innováljak én, hiszen így is megvan a pénzem, így is nyereséges vagyok, így is tudok fejleszteni.
Igen, de ne keverjük össze a KKV fejlesztési programokat, tehát az egy gazdaságpolitikának egy másik része, az innováció fejlesztéssel. Amiről te beszéltél, az a KKV fejlesztés, és én nem is ide céloznék. Én oda céloznék az egyetemek környékére, ahol ez, bár klisének hangzik, de nem nagyon hiszem, hogy ebbe bárki is vitatkozna, hogy az innovatív gondolatok nagy részt egyetemek környékén jelennek meg. Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy egyetemi tanárok, professzorok azok, akik innoválnak, de hát ott vannak a diákok, vagy a végzett diákok, tehát akik az alumniba vannak. Ezt a réteget kell jól megszólítani, és innen fog ez a potenciál előjönni.
Oké, akkor megvan a potenciál, de akkor látok, hogy belemenjünk ebbe a vitába. Látunk egy másik problémát, és rengeteget foglalkozunk startupokkal, meg ilyen innovációs cégekkel, és ugye itt beleütközik, hogy nincs piacismeret, nincs kapcsolatrendszer, nincs marketingbüdzsé, stb. Akkor ezt kinek kéne?
Hát a cikkemben én le is írtam, hogy igen, ez egy jelentős probléma, jelentős feszültség. Én azt gondolom, hogy erre az lehet megoldás, hogy itt azokat a jó példákat kell követnünk, amit hasonló helyzetben lévő országok előttünk 10-20 évvel már kitaláltak. Tehát itt nem kell kitalálni a spanyol viaszt, hanem csak egyszerűen követni a jó példákat. Ez pedig az, hogy az egyetemeket valahogy össze kell hozni ezekkel a tőkeintézményekkel, illetve a vállalati ügyfelekkel. Ennek része már elkezdődött itt a modellváltás után, de azért még itt azért bőven lenne mit tenni.
Ebben és állami szerep kell? Vagy ezt a magántőke megoldja? Ezt azért kérdezem, megint kicsit álnaív a kérdés, mert hogyha a magántőke lát fantáziát valamibe, akkor az meg fogja találni a lehetőségét arra, hogy piacra igen, vigye. Hiszen igen, profitorientált cégről van szó, és nagyon nagyot lehet szakítani egy innovatív megoldással.
Figyelj, tudod, mit szoktak mondani? Arra, hogy az állam szerepe az annyi, hogy elindítson valamit. És hogyha az egy olyan szikra, ami utána tüzet gyújt, akkor ezt már a magántőke elintézi. Viszont ahhoz, hogy a szikra elinduljon, ott még túl nagy a kockázat. Tehát a szikragyújtó szerepébe kell lenni az államnak, ami akár szabályozói, akár némi, mondjuk, hogyha kockázati tőkéről beszéltünk, akkor kockázati tőkében, mint befektetői szerep, az állam is lehet befektető itt. Én ezekben látom a szerepét.
Még egy apró probléma, ez pedig a piacméret. Itt szerintem nem éri meg 10 milliós piacban gondolkodni, mert nem fogja kitermelni az innováció a maga költségét. Igen. És ez egy nagyon nagy buktató, mert ugye nem véletlenül hirdette meg a nemzeti multiprogramot a kormány, meg nem véletlenül ösztönzi a KKV-kat, hogy tessék külföldre menni, mert ott lehet nagy pénzt szakítani. Hogy lehet... hogyha minden ideálisan alakul ezen a 93 ezer négyzetkilométeren, még mindig ott vannak a határok, ami ugye Európai Uniós tagállamként kicsit furcsán hangzik, de mégiscsak ott vannak a határok, mert nem nagyon merjük átlépni őket. Itt ki tud segíteni, hogy egy német piacra egy magyar innováció bekerüljön, igen, hogy egy angol piacra elmenjen egy IT megoldás, és onnan felépüljön. Itt is látok egy buktatót.
Igen, két nagy akadály van. Egyrészt van egy nyelvi, meg beágyazottsági kérdés. Szerintem, hogyha az egyetemek környékéről indulunk ki, akkor ez a nyelvi ez kisebb akadály, hiszen már egyetemben már bekerülni se lehet azzal, hogyha valaki nem tud nyelveket. Tehát ez szerintem itt egy kisebb akadály. Másik az, hogy piacismeret, hogy tudunk külföldre menni, tökre egyetértek azzal, amit mondasz. A magyar piac az nem alkalmas arra, hogy innovatív ötleteket finanszírozzon, meg kicsi. Tehát ki kell menni minimum Európába, de inkább a világba bárhova. Olyan kockázati tőke alapkezelőket kell bevonni az egyetemek mellé, akik nem helyi kötődésűek, akiknek nemzetközi piacon már vannak befektetéseik, akik ott dolgoznak, akik olyanok, akik ismerik ezt a szakmát, és ismerik azokat a piacokat, ahova ki akarunk jutni. Ez a megoldás. Nem egyszerű, tehát ezt elmondani tök könnyű, de hát nyilván ugye mindenkinek vannak percepciója a piaca, így az alapkezelőknek is. Ha ők nem ismerik a magyar piacot, akkor először ide kell őket hívni, szocializálni kell egy kicsit őket abba, meg kell mutatni, hogy mink van nekünk itt az egyetemek környékén. Tehát fel kell építeni ugyanúgy, mint egy normál terméket, amikor kimész a piacra.
A hallgatók szkeptikusak, főleg a Nobel-díjasokat illetően, biztos te is hallottad már azt a hírt, hogy oké, van potenciál a magyar szürke állományban, de hogy a Nobel-díjasaink nagy része az külföldön végzett munkájáért kapta az elismerést. Ez emiatt van, amiről most beszélünk, hogy nincs meg ez az innovatív környezet, ez az innovációs szükséges infrastruktúra és tőke háttér Magyarországon?
Ha a múltat nézzük, akkor igaza van annak a hallgatónak, aki ezt írta, de próbáljunk egy kicsit a jövőbe tekinteni. Vagy nézzük meg azt, hogy hasonló országok mit csináltak. Mondjuk Szingapúr. Szingapúr is a háború után, második világháború után nem az a Szingapúr volt, akit most ismerünk. És Szingapúr ugye még Magyarországhoz képest is jóval kisebb. Meg lehet azt csinálni, amiről én beszélek. Senki nem kételkedik abba, hogy ez nem egyszerű, és az, hogy szlogeneket mondunk, meg ötleteket teszünk ki az asztalra, attól még nem lesz ez megoldás, mert az a hármas dolog, amit én az elején mondtam, hogy kell infrastruktúra, kellenek jól működő mechanizmusok, és kell egy jó projektmenedzsment, aki ezt végrehajtja, tehát egy jó operáció, az mind kell ahhoz, hogy sikert érjünk el. De vannak jó példák, mint ahogy mondtam.
Oké, hát a hallgatóknak ezer és egy gondolata van, például írja egyikük, hogy 20 éve dolgozom német vállalatokkal IT területen, semmivel sem okosabbak vagy innovatívabbak a magyar mérnökök, mint az osztrák, a német vagy a svájci kollégák, a fordítottja sem igaz, nem kiugró egyik sem, ellenben a német kollégák munkamorája, teljesítménye, akarása egy nagyságrenddel jobb. Lehet, hogy ennek is köze van a produktivitáshoz, a hozzáadott értékhez, az innovációhoz. Most ez egy olyan emberi tényezőre világít rá, ami nagyon nehéz változtatni, mert hogy például egy másik hallgató írja, hogy a kockázattűrő képesség az nem tanulható. Arra születni kell, hiába végeztem el a közgázt, beijedős vagyok, alacsony a kockázattűrésem, egész életpályán során elültem a langyos vízben, egyébként megérte bátrabb társakkal összehasonlítva. Szóval úgy látszik, hogy itt még ha minden sikerülne, amiről most beszéltünk, még akkor is a fejekbe rendet kéne tenni, és ez szerintem a legnehezebb.
De ez nem olyan vészes, és akkor ez lehet, hogy egy záró gondolat, mert kicsúszunk az időből. De gondoljatok csak bele ti is, hogyha környezetet váltatok, akkor abban az új környezetben teljesen máshogy fogtok viselkedni, mert máshoz hasonultok. Ezért mondtam én azt, hogy itt az egyetemek környékén is, hogyha gondolkodunk, akkor ott a környezetváltozás és az új szereplők bevonása az fontos, hiszen akkor azok a meglévő attitűdök, amikről most itt beszéltél, azokat önmagától az ebben szereplő emberek változtatják, mert megpróbálnak az új környezethez hasonulni. Úgyhogy szerintem ez a megoldás, ez egy ilyen pszichológiai, kicsit pszichológiai háttere.
Oké.
Hát legyen igazad,
egyrészt
ebben, másrészt pedig igen. Abban is, hogy tényleg ez az ökoszisztéma, ami kezd kialakulni az egyetemek környékén, ez kitermeli azt a típusú gondolkodást és azt az egész hátteret, infrastruktúrát, amiről beszéltél.
Köszönöm én is a beszélgetést.
Köszönjük szépen.
Inspiráló volt. Szép napot kívánunk.
Jó munkát kívánunk.
Szervusztok.
Boros Áron mondta el véleményét a magyar vállalkozásról, innovációról, innovációs ökoszisztémáról. Ő a Stradamus ZRT elnök vezérigazgatója. Képzeld, András, meghallgattattak imáink, a fantasztikus ír
ne.
Kocsma zenekar.
Megélj, ez Tuesday kocsma... morning.
nem morning, night. Night. Tuesday night.
Ja,
ők kérlek szépen kimozdulnak a dublini kocsmákból és Londonban.
És idáig eljöttek.
Sajnos nem. Ide az éterbe eljönnek.
Nem, az éterbe eljöttek. Az éterbe. Mertek kiadni egy ilyen
de februárban
kitűnő zeneszámot.
Koncerteznek
február?
Londonban.
Hol? Londonban? Úgy, menjünk. Az ács szerez fapados
egyet. És Hello Darkness, My Old Friend, ezt fogjuk kiabálni, amikor a Guinnesseket csapolják, és ezt hallgatjuk majd meg, ezt a dalukat.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
No kérem szépen, Kepes András újságíró, televíziós műsorszerkesztőnek ma van a születésnapja, lévén, hogy 1948. október 11-én született. Tőle választottunk egy gondolatot aranyköpés rovatunkba. Így hangzik: gazdaság meg politika? Miket beszélsz? A világot az érzelmek és a mítoszok irányítják, az hat az emberre.
Teljesen így van, tök igaza van. Pont,
nézzük csak ugye pont, a tőzsdei ijedelmek történetét, igen. A tőzsdei fellángolások.
Seneca volt az, aki azt mondta, de nem vagyok benne biztos, most láttam egy ilyen idézetet, hogy de lehet, hogy Marcus Aurelius, de valamelyik a kettő közül rémlik, hogy a vallása szegényeknek igazság, a gazdagoknak hazugság, a politikusoknak pedig lehetőség.
Ez is szépségdíjas gondolat. Akár csak a nap SMS-e, amelyet megkaptunk, most már ne írjon senki semmit, mert ennél úgy sem lesz jobb. Így hangzik: de jó ez az írzene, mindjárt megtámadom egyedül Brüsszelt. Köszönjük, Zsolt hallgató.
Na jó, mindjárt jövünk a gyaloglással, mert ez nagyon egészséges dolog, könnyű csinálni, és gyakorlatilag semmi nem kell hozzá, csak egy jó cipő, ezt szokták mondani, de nem csak ezért jövünk a gyaloglással, hanem azért, mert gyalogló hónap van. A Magyar Szabadidősport Szövetség október 1 és 31 között rendezi meg a világ gyalogló hónap nemzetközi hátterű eseménysorozatát itthon is. Hát, hogy mi ez, és hogy miért kell, és hogyan lehet, erről fogunk majd beszélgetni Csányi Dorottyával egy kis zene után. Lehet, hogy erre elindulnak a hallgatók, erre is gyalogolni. Nagyon klassz, a múltkor teljesen véletlenül szembe jött velem 1972-ből. Én nem mondom azt, hogy gombákat kell fogyasztani, meg szintetikus szereket, de szerintem ezt fogyasztották.
De ez megint csak az, hogy oké, ez a zene, oké, rendben. Tudjuk, ismerjük, szeressük, stb. De a klipje, Endre, amit közzétettél a népszerű közösségi oldalon,
az
kiégeti a retinádat. Senki, ismétlem, senki ne nézze meg a klipet.
Mindenki nézze meg.
A mozgás jó, a mozgás egészséges, a mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít. A sportos ember kevésbé fáradékony és nagyobb hatásfokkal termeli a GDP-t. A mozgó ember boldog ember. Épp testben. A Millás reggeli mozgáskultúra rovata következik.
Drága hallgatók, tudjuk-e, hogy októberben van a világ gyalogló hónapja? Ha nem tudjuk, akkor most kagylózzunk, mert ugye erről fogunk beszélgetni, hogy mi is ez az egész. Csányi Dorottyával, a Magyar Szabadidősport Szövetség munkatársa. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánunk!
Honnan jött az ötlet, és már a gyaloglásnak is van ezek szerint nem csak napja, hanem hónapja is?
Igen. Ezt a Magyar Szabadidősport Szövetség koordinálja ezt a programot. Ez egy nemzetközi felhívásnak a része, a TAFISA csinálja. Ők egy egynapos programot hirdettek, de a szövetségünk kibővítette egy egész hónappá ezt a programot, és az a lényege, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy a gyaloglásnak milyen jótékony hatásai vannak, és ez egy egész hónapos rendezvény. Szerte az országban zajlanak a programsorozathoz kapcsolódó kis túrák, események. Most pont reggel néztem, több mint 500 túra fog megvalósulni ebben a hónapban.
Uh-huh. Ennek a, ezek ilyen együttműködések, vagy ez dedikáltan ennek a keretében van? Mert ugye most van a kék túra napja is holnap, és hát az is gyaloglás végül is.
Ezek dedikált programok, tehát hogy akik csatlakoztak ehhez a masport.hu oldalon keresztül, azok ennek a programsorozatnak a keretein belül valósítják meg a túráikat.
Oké. Nézzük a két oldalát. Az egyik az, hogy ha részt szeretnénk venni, akkor mit kell csinálni? Rámenni az oldalra, és megkeresni a megfelelő gyaloglást, és csatlakozni, vagy hogy...
Ugye itt úgy van, hogy különböző kategóriákban lehetett túrákat regisztrálni, közösségek, tanintézmények és nyugdíjas szervezetek tudták regisztrálni a túráikat. Mi azt javasoljuk, hogy a közösségi média oldalakon keressék meg a hozzájuk közel tartozó túrákat, vagy pedig a masport.hu oldalon tudnak erről érdeklődni, hogy hova lehet becsatlakozni.
És akkor nézzük meg azt, hogy hogyan érdemes gyalogolni. Hogyha valaki mondjuk azt mondja, hogy na, én ezt el szeretném kezdeni, mert nem futás, ami mindig idegesített, mert állandóan leizzadok, meg kényelmetlen, de mégiscsak egészséges, hogyan kezdjük el?
Hát először szerintem érdemes egy kényelmes cipőt venni, tehát hogy itt nyilván nem kell futócipőre gondolni, mint a futásnál, de az a lényeg, hogy mindenképpen legyen kényelmes, és érdemes kezdetben ilyen rövid távú sétákat tenni, és ahogy az idő előre haladtával ezek a sétákat, ezeknek az időtartamát, meg az intenzitását lehet növelni, és akkor a végén egy egészen intenzív testmozgásig el lehet jutni. Tehát érdemes kisebb távot, és akkor utána minél hosszabb távot, és változtatni az intenzitáson. Tehát ezt mindenkinek ajánljuk, mert ugye eszközt nem igényel, egy teljesen egyszerű hétköznapi mozgásforma, de ezzel mégis sokat tehetünk az egészségünk megőrzése érdekében.
Van minimális gyaloglási szint, amit így célul tűzve már sokat tettünk az egészségünkért? Ezt azért kérdezem, mert van egy ilyen elterjedt szám a köztudatban, hogy 10 000 lépés naponta az például egy olyan szám, amit, hogyha meg tudunk valósítani, azzal már nagyon sokat tettünk az egészségünkért.
Igen, ezt a 10 000 lépést ezt szoktuk javasolni, de ugye az az átlag, hogy hát például aki kocsival közlekedik, annak sajnos ez sincsen meg, az egy nagyon jó dolog, hogyha már 10 000 lépésbe tudja valaki célozni, tehát hogy ezzel azért már sokat tesz azért, hogy az egészsége kicsit javuljon.
A rendszeresség az fontos, tehát nem heti 3-szor, hanem lehetőleg minden nap gyalogoljunk egy keveset?
Hát nyilván attól függ, hogy az embernek milyen az elfoglaltsága, vagy milyen... hogy fogalmazzak, tehát hogy milyen elfoglaltsággal rendelkezik, de igen, azért az fontos lenne, hogy rendszeresen gyalogoljunk, de nyilván semmi is több, tehát hogy ha valakinek csak heti egyszer fér be egy gyaloglás, akkor azzal is azért sokat tesz, uh-huh. De mi azt szoktuk javasolni, hogy heti 2-3-szor azért próbáljon meg valamilyen testmozgás az ember beilleszteni a hétköznapjaiban, nem is feltétlenül a gyaloglás, de valamilyen uh-huh. kis mozgást.
Egyébként ezek az események, amiről az imént szó esett, ezek ilyen közösségi gyaloglások? Tehát ez, mert a gyaloglás lehet természetesen magányosan valamikor hajnalban, vagy valamikor az Isten háta mögött egyedül is csinálni, meg lehet így közösségben is?
Igen, ez a program ez kifejezetten arra fókuszál, hogy hogy a közösségben eltöltött időre is felhívja a figyelmet. Tehát, hogy annak is nagyon jó mentális hatása van, ha az ember közösségben van barátaival, családtagjaival. Ugye itt most nekünk ez kifejezetten, mi ezt közösségeknek hirdettük meg. Ugye a közösségek alatt most olyan szervezeteket is értünk, hogy például egészségfejlesztési irodák is csatlakoztak, budapesti rendőrfőkapitányság is, sportszervezetek, tehát, hogy van egy ilyen vonulata, és az iskolásoknak is meghirdettük ezt a programot, hogy akár egy átlagos hétköznap keretein belül is tegyenek túrát, hogyha nyilván a tanrend engedi, vagy pedig hétvégén túrázzanak, és akkor ahhoz jelezték már többen is, hogy csatlakoznak majd családtagok, barátok, és akkor ez egy egészen nagyszabású túrává fogja magát kinőni.
Hát reméljük, hogy minél többen csatlakoznak ehhez, gyalogolni pedig nyugodtan el lehet kezdeni bármikor, valóban tényleg alig kell hozzá valami, úgyhogy csak javasolni tudom, a 10 000 fölé érdemes menni, és olyan sokat hozzátesz az ember egészségéhez, hogy nem is gondolnánk.
Így van, igen, igen. Hát a mentális egészséget is karban tartja, tehát hogy ugye nyilván van egy fizikai része, tehát hogy szabályozza a vércukorszintet, megelőzi a szívbetegséget, de ugye a mentális rész is fontos, hogy a depresszió kialakulását is csökkentheti, hogyha tényleg az ember így gyalogol, vagy így akár a természetben eltölt egy kicsit több időt.
Oké, nagyon szépen köszönjük, reméljük, hogy tényleg egy sikeres hónap
és
lesz ez.
Az a szép ebben a kezdeményezésben, hogy spontán is lehet hozzá csatlakozni, mondjuk Endre leszáll a kerékpályáról, és ma úgy dönt, hogy gyalog megy haza Gárdonyba, az már például...
Biztos, hogy nem. Nem szállok le.
Köszönjük szépen az információkat,
köszönjük.
Szép napot!
Köszönjük szépen, viszont hallásunk.
Csányi Dorottyával beszélgettünk, a Magyar Szabadidősport Szövetség munkatársa. Ő a világgyalogló hónaphoz, illetve naphoz nemzetközi hátterű eseménysorozathoz csatlakozva ők egy egész hónapot
folytatni fogjuk a témát 9 óra után, hogy aki nem szeret gyalogolni, de repülni szeret. Annak fog majd
gyalogolni is szeret, figyelj, szeret gyalogolni is, szeret futni is, hát meg nyilván szeret repülni is.
De az arányokat egy kördiagramon ábrázoljuk.
Majd meglátjuk most, mit tud domborítani Ács Gábor.
Na, hol lakik az épp lélek? Hát az épp testben. A Millás reggeli mozgáskultúra rovata hangzott el.
Isten, már ennyi az idő, hogy mindjárt hírek jönnek?
Hát annyi. Viszont a Schmidt-Andi az előbb berohant, most kirohant. Hol van a Schmidt-Andi?
Rosszkor rohan be, és rosszkor rohan ki. Úgyhogy itt tappogatózunk sötétben. Hát, ha megtaláljuk valamelyik eldugott zugában a stúdiónak a Schmidt-Andi, de egyelőre nincs meg, úgyhogy
szeretném promózni a műsort.
Promózzad.
Azt, hogy még a következő blogban természetesen jön az utazási rovatunk okosutas támogatásával, illetve, tehát maga az Ács is in the air jön, ahogy szokott jönni, illetve arról beszélünk, hogy a francia idegenlégióba hogy kerültek magyarok, ugye rejtő művei óta gyakorlatilag, mintha ellenállhatatlan vonzalom élne a magyar fiatal férfiakban a francia idegenlégió kalandos és kemény világa iránt, hát hogy kik ezek, akik oda jutnak, és hogy mit keresnek ott.
És hogy a második világháború után nem volt elég a magyar férfiaknak a csihi-puhiból, muszáj volt akkor még kalandot keresni Indokínában. A szocializmus idején, mert azóta is van nosztalgia, sok magyar van a magyar, vagy a francia idegenlégióban, a második világháború előtt is sokan voltak, de hogy a szocializmus idején kik mentek oda, és mit lehet róluk tudni, erről jelent meg magánkiadásban egy könyv, és ez inspirált arra, hogy a szerzőt meginvitáljuk egy rövid beszélgetésre, úgyhogy ez lesz a műsor záró akkordja. Valaki kérdezi, unalom ellen valami tipp, egy idő után unalmassá válik a séta. Hát nem ugyanott kell sétálni mindig, akkor
de
nem válik
hát
unalmassá.
Nem, hát ott van a Millás reggeli Spotify, vagy a millastegeli.hu az összes podcasttel, tessék végighallgatni mindent, nem lesz unalmas, garantálom.
Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
Már a vasárnap van, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
Akkor mit hívjak majd?
Millás reggeli Best of. Tarts velünk hétvégén is, minden szombaton 7-től 10-ig.
De akkor kórház? Milyen kórház?
Rádió Café 98. A minőség soha nem megy ki a divatból.